Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunkban. Rövid 6 részből álló ez a sorozat, és ha valaki megnézte ennek a szórólapját, biztos az a véleménye, hogy ezt lehetett volna bővíteni, mert hát hol maradt ki ebből a sorozatból, hol van ebben a sorozatban például a Mária Magdolnával való sok-sok beszélgetése Jézusnak, vagy más egyéb témák, például a betegség gyógyításoknál is Jézus beszélgetései, ezekből is csak 2 van benne, de én úgy gondoltam, hogy most a budapesti előadás sorozatot felfrissítjük, hogy nem hosszú sorozatokat készítünk, hanem 2 rövid sorozatból áll össze az ezévi témánk. Látszólag jelentőségében a mai 2 apostol elmarad más beszélgetőtársai mögött Jézusnak, de szánt szándékkal választottam ezt a 2 beszélgetést, illetve beszélgetések sorozatát Fülöp apostollal és Tamás apostollal. Azért gondoltam, hogy erről mindenképpen beszéljünk, mert sokak számára az apostolok olyan arctalan tömeget képeznek, hogy van néhány apostol, akit nagyon ismerünk, meg a probléma világát is, mondjuk Péter apostol, vagy János apostol, de például Fülöp, vagy hát én Fülöpnek mondom, régi magyar nyelven fordította Károlyi Fülöpnek, tehát Fülöp apostolról szinte semmit nem tudunk, mert úgy beleolvad a 12 tanítványnak a közösségébe. Nagyon jó látnunk azonban, hogy a Biblia megőrzött olyan kijelentéseket, olyan részleteket, amelyekben szinte mind a 12 apostolnak az életéről, a sorsáról, a jellemküzdelméről képet nyerhetünk. És Fülöp apostolról is nem kevesebb, mint 4 részlet található, és tessenek csak megnézni, itt van a táblán ez a 4 részlet, mindegyik János evangéliumában, tehát egy evangéliumot lehet ehhez felütni és elolvasni, hogy lássuk, hogy ki is volt ez a Fülöp. Nagyon röviden hadd jegyezzem meg, ezt is János mondja el az evangéliuma első fejezet 45. versében, és a 12. fejezet 24. versében, hogy Fülöp Bétszajdából való volt. Bétszajda itt a Genezáreti tónak az észak-keleti csücskénél fekvő város, tehát átellenben Kapernaummal, és Bétszajda is egy nagy kereskedelmi központ volt, és arról volt híres, hogy itt nagyon sokan tudtak görögül. Fülöp egy olyan apostol, aki több nyelven beszélt, szemben a többi apostoltársával, akik az akkori koiné nyelvjárás beszélték, tehát a hétköznapi arámi nyelvet. Egy alkalommal például görögök, akik Görögországból vagy hellenizmus ért vidékről jöttek, Fülöpöt kérték meg, hogy közvetítsen Jézushoz, hogy mintegy tolmácsoljon, és Jézust ő által akarták megkérdezni. Többször úgy olvassuk a Szentírásban, hogy a Bétszajdából való Fülöp. Tehát erről az apostolról van szó. Nem cserélendő össze az apostolok cselekedeteiben olvasható Fülöp diakónussal, aki az etióp komornyikot megkereszteli. Na hát ki is volt ez a Fülöp? Az első jelenet, amit fel kell, hogy idézzek, ez János evangéliuma első fejezetében található egy folyamatos részlet a 44. verstől. Csak nagyon röviden tekintenénk ebbe bele a Fülöp elhívásába. Hogyan is lett Fülöp apostol, tanítvány? A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozott Fülöppel, és mondta néki, kövess engem. Fülöp pedig Bétszajdából, az András és Péter városából való volt. Találkozott Fülöp Nátánellel, és mondta néki, aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Fülöp, jer és lásd meg. Kedves hallgatók, ez ugyancsak egy ilyen csonka beszélgetésnek tűnik, mert hát Jézus szólt Fülöpnek, és egyszerűen csak ennyit mondott, hogy kövess engem. Jézus nem akárkinek mondta, hogy kövess engem, mert hiszen tudjuk, hogy volt olyan tanítvány, akit vissza akart tartani a követésétől. Ugye ez Júdás volt. És voltak olyan tanítványai Jézusnak, akik utána mentek, kérdezték, és utána hívta el őket. Fülöpöt viszont rögtön elhívta Jézus. Mondhatnám így is, hogy ahogy találkozott vele, az első beszélgetésüknek ez volt a lényege, hogy Jézus rögtön elhívta Fülöpöt. Miért? Azért bizonyára, mert Fülöp egy nagyon közvetlen, nagyon őszinte, az igazság iránt elkötelezett ember volt, aki valóban sóvárogta az élet megoldását és a messiás megismerését. Jézus ezt látta, és ezért rögtön kiválasztotta az ember tömegből, és azt mondta neki, hogy kövess engem. Nagyon érdekes azonban, hogy Fülöp ezután mit tett, mert ez is valahogy a beszélgetéshez tartozik. Két dolgot figyeljünk meg. Fülöp találkozik egyik barátjával, Nátánellal, akit máshol Barnabásnak nevez a Biblia, és azt mondja neki, hogy aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Miért fontos ez a mondat? Miért jegyezte fel János evangélista? Azért, mert ebből is lehet látni, hogy Fülöp tényleg mennyire őszinte és igazságot szerető ember volt, akit ő felfedezett. A felfedezését rögtön meg akarta osztani másokkal is. Rögtön szólt a barátjának, Nátánelnak, hogy mi megtaláltuk a messiást. Gyere te is! És Fülöp az, aki egy másik embert Jézushoz vezet. Nátánel különben így lesz majd Jézus tanítványa. Fülöpnek ez a jellem tulajdonsága később is megmarad, majd fogom olvasni az egyik következő részedben. Tehát, hogy mondjam, Fülöpnek ez már egy kialakult jellem tulajdonsága volt, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni, hogy milyen szép egy emberben, hogyha valami igazságot felfedeztünk, vagy egy igaz emberrel találkoztunk, vagy egy igaz ügyet megismertünk, azt nem magunknak tartogatjuk, hanem rögtön meg akarjuk osztani másokkal is. Fülöpöt ez éltette. Ezért rögtön a barátjának azt mondta, hogy aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk. De sajnos itt nincs vége a mondatnak, és ez a második dolog, amit Fülöpről ki kell emelnem, hogy ez az őszinte, becsületes, egyenes ember, ez ugyanakkor belül egy rendkívül érzékeny és vívódó ember volt. Mondhatnám így is, hogy a hit és a nem hit, a hit és a hitetlenség csatázott benne. Mert azt mondta ugyan a barátjának, hogy megtaláltuk, aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk, de hogy folytatta a mondatát? A názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Nem azt mondta Fülöp, hogy mi tudjuk, hogy ő a messiás, és gyere te is ismerd meg, hanem azért Fülöp így mutatta be Jézust, hogy hát a názáreti Jézus, itt a galileai Názáretből való Jézus, a József nevű Ácsnak a fia. Ez a mondat nagyon sok mindent elárul, és ez a barátjára is hatással volt, mert a barátja is úgy kicsit elbizonytalanodva hallgatta ezeket a szavakat, azért válaszolt vissza Nátánael neki, hogy Názáretből támadhat-e valami jó. Tehát nagyon érdekes, hogy az emberi beszéd mennyire tudja mutatni, hogy valakiben milyen hit van, vagy a hitnek milyen hiánya. Egyrészt Fülöp örült, hogy megtalálta Jézust, látta benne az igaz küldöttét a mennynek, de másrészt pedig Fülöp egy kicsit elbizonytalanodva fejezte a mondatát, tudnék, hogy a názáreti Jézust, a József fiát, és erre Nátánelben is a bizonytalanság kapott lábra. És ezért mondta, hogy Názáretből támadhat-e valami jó, ami akkor abban az időben egyébként közmondás is volt. De figyeljük meg, hogy a 47. vers végén erre mit válaszolt Fülöp. Jer és lásd meg. Hát ha csak ennyi lenne a mai előadásunk témája, bőven ki lehetne tölteni több mint egy órát ennek a kérdésnek a feszegetésével, hogy a beszéde az embert mennyire elárulja. Hogy az ember beszédében hogy mutatkozik meg a meggyőződés és a hit, de hogy mutatkozik meg a bizonytalanság, aztán sokaknál a panaszkodásban, a sok rossz emlegetésében a kifejezett hitetlenség. Itt viszont visszanyeri Fülöp az erejét. Itt azt mondja Nátánelnek, hogy Nátánel, nem én akarlak meggyőzni, gyere, jer, lásd meg, járjál magad is utána, hogy igazat mondtunk-e, hogy a názáreti Jézus aki felől írt Mózes és a próféták. Ez volt tehát Fülöpnek az elhívása. És ez volt az elhívás után rögtön Fülöp első cselekedete, hogy egy másik embert is odahívott Jézushoz. Nem olvasom tovább a részletet, de önök otthon elolvashatják. A János evangéliuma első fejezet 52. verséig terjed ez, és itt látjuk Nátánelnek a tanítványá fogadását is. Azt szeretném hangsúlyozni ennél az első beszélgetésnek a lezárásánál, hogy ahogy a múlt alkalommal is beszélgettünk Nikodémusról, hogy ugyanazt látjuk Fülöpnél is, mint Nikodémusnál is, látunk pozitív jellemvonásokat és látunk negatívokat. Pozitív jellemvonás a személyes érdeklődés. Ahogy Nikodémus is ének idején, de személyesen elment Jézushoz, hogy föltegye a kérdéseit, Ugyanúgy Fülöp is személyes érdeklődéstől vezettetve jutott el Jézushoz, és ő is másokat személyes érdeklődésre bátorított. Ezzel már lehet is válaszolnunk tulajdonképpen az egész előadásunk egyik középponti kérdésére, mert hiszen ezt fogjuk látni, hogy Fülöpöt mi szabadította meg a hitetlenségtől, vagy a hitetlenség maradványaitól. Mi szabadíthatja meg az embert az örökös kétkedéstől? Mi bennünk is annyi sok kételj van, meg kétkedés, meg sokszor hitetlenség, vagy kimondva, vagy kimondatlan, mi tud ettől megszabadítani? Egyedül ez a dolog. A személyes utánajárás, a személyes megbizonyosodás. Ahogy Nikodémust is a személyes érdeklődése és annak a fenntartása mentette meg, Fülöpnél is azt fogjuk látni, hogy ez a személyesen kitartó érdeklődés volt az, ami az életében fokozatosan háttérbe szorította a hitetlenséget. Minden esetre Jézus tudta, hogy miért tekint erre a tanítványára, és hogy kell nevelni ezt a tanítványát. Látta Fülöpben az őszintességet, az egyenességet, a tiszta szívűséget, de Jézusnak a vele kapcsolatos beszélgetései arra mutatnak, hogy Jézusnak a kételyeket, meg a hitetlenséget kellett kiűznie Fülöpből, csak úgy, mint a másik tanítványból, akit talán jobban ismerünk, akit azért válogattam Fülöp mellé, Tamást, ugye a hitetlen Tamást, mert mind a két tanítvány ezzel küzdött. De tulajdonképpen a következő előadáson azt látjuk, hogy Péter is ezzel küzdött, csak más formában és más területeken. Én azt hiszem, hogy mindannyiunkat azért kell, hogy érdekeljenek ezek a beszélgetések, mert a mi életünknek is ez az elevenbe vágó kérdése. Ugye a hit és hitetlenség küzdelme az életünkben, amiben az a szomorú és gyászos, amikor a hitetlen szakaszok hosszabbodnak meg, és lesznek úrrá az emberen. Rögtön rátérnék a második beszélgetésére Jézusnak és Fülöpnek, amelyet János Evangélium a 6. fejezetében olvashatunk el. Nagyon érdekes különben, hogy erre a beszélgetésre az elhívás után több mint 2 évvel került sor. Ugye ez nem annyit jelent, hogy Jézus soha nem beszélgetett személyesen a tanítványaival, hiszen együtt jártak, együtt laktak, együtt folytatták a küzdelmeiket, de hogy a Biblia, amiket följegyez, biztos, hogy azok a legjelentősebb beszélgetések, még ha még olyan röviden jegyzi is fel őket a Szentírás. Körülbelül 2,5 évvel a Fülöp elhívása után, Galileában a nagy válság idején, amikor Jézus hatalmas tömeget kenyérszaporítás által lakatott jól, az emberek mégis szembefordultak Jézussal, és elhagyták őt, mert Jézus nem akart király lenni. Ez az a történet, amelyet János Evangélium a 6. fejezetében olvasunk, és ebben a történetben jut szóhoz, jut szerephez Fülöp. Olvasnám is a 6. fejezet első versétől. Ezek után elment Jézus a galileai tengeren, a Tibériáson túl. És nagy sokaság követte őt, mivel hogy látták az ő csodatételeit, amelyeket cselekedett a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemelte Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Itt egy kicsit megállok. Ha elolvassuk mindegyik evangéliumot, tehát a János 6-hoz csatlakozó például Máté evangélium a 14. fejezetét, akkor láthatjuk azt, hogy Jézus el akart menni pihenni a tanítványaival, és be akartak evezni itt a tóvizére. De annyi ember sereg lett Jézus után, hogy Jézus mégis amellett döntött, hogy tanítja az embereket, hogy nem pihenésre fordítja azt a kevés időt sem. És az emberek sokasága nőttön nőtt, és Jézus sokakra tanította őket, olvassuk a szinoptikusoknál, ugyanakkor azonban beesteledett. És körülbelül olyan 15-20 ezer ember volt jelen, és elképzelhetjük, hogy nem csak férfiak, nem csak tűrőképes felnőttek, hanem asszonyok, gyerekek, kifejezett kisgyermekek is, kezdett szürkülni és beesteledni, az emberek egyrészt éhesek voltak már, másrészt meg semmi reményük nem volt, hogy belátható időn belül hazatérjenek. És amikor Jézus így a tanítását befejezi, odafordul Fülöphöz és azt kérdezi tőle, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Kedves hallgatók, hogy a Bibliában minden szó mennyire fontos. A csodálatos kenyérszaporításnál ezt jegyezzük meg, hogy a csodálatos kenyérszaporítás ebből a kérdésből kezdődik. Itt kezdődik. Jézus tudta, hogy mit akart cselekedni, de először fölteszi az egyik tanítványának a kérdést, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek. Miért tette fel Jézus ezt a kérdést? Miért kérdezte a tanítványait? Hát egyrészt azért, mert Jézus a kérdéseivel mindig a gondolkozást és mindig a hitet vizsgálta. Itt sajnos Fülöp megint rosszul fog vizsgázni erre a kérdésre adott válaszával. Másrészt azt se felejtsük el, hogy a Bibliába csak az került be, ami minden idők minden emberének szól. Tehát ez nekünk is szól. Mi is az életben sokszor kerülhetünk olyan helyzetekbe, amelyekre ezt szoktuk mondani, hogy reménytelen helyzetek. Ha mondjuk ott van 10-15-20 ezer ember, nincs mit enniük, vagy adott egy helyzet, ahol valamit kell cselekednünk, de fogalmunk sincs, hogy hogy kell cselekedni, mert semmi eszközt nem látunk, ami a kezünk ügyében lenne. Azért őrizte meg ezt a történetet számunkra a Szentírás, mert Jézus tudta, hogy ő nem mindig lesz itt a földön. Ő akkor ott megszaporította a kenyeret, és készült a kenyér szaporítása, de Jézus tudta, hogy nem mindig lesz itt a földön, tanítványai meg mindig lesznek itt a földön, és a tanítványainak nagyon nagy szükségük lesz majd arra, hogy megtanulják, hogy hogyan adjanak az embereknek kenyeret. Nem csak testi értelemben, hogy hogyan lehet embereket szükségükben megsegíteni, hanem lelki értelemben is. Sokszor emberek akkor esnek kétségbe, nem is akkor, amikor anyagi gondjaik vannak, hanem akkor, amikor azt látják, hogy a gyermekük mondjuk, ahogy mondják, hogy jóvá tehetetlenül rossz útra lépett. Amikor egy barátjukról látják, hogy most hogy hozzam vissza, hogy segítsek neki, amikor nem tudom én elindult a lejtőn és nincs megállás. Olyan sok eset van az életben, amikor az ember tanácstalan, reménytelenül topog, és azt mondja az ember, hogy mit tudok itt tenni, mit tudok cselekedni. Ezért őrizte meg a Szentírás számunkra ezt a részt. Mint hogyha csak idáig olvasnám most, és Jézus mindannyiunknak most föltenné a kérdést, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Hogyan segítsünk az embereken? Miért tette fel Jézus ezt a kérdést? Hogy az emberekbe, a tanítványaiba, főleg a tanítványaiba beleplántáljon egy szokást. Mi az, ami Jézus tanítványaiban szokássá kell, hogy váljék? Hogy mindig fölfelé tekintsenek. Emberek és emberi tömegek sokszor annyit tekintenek maguk köré, hogy a 360 fok minden lehetőségét megvizsgálják, és amikor már csak a 360. foknál is azt mondhatják ki, hogy nincs megoldás, akkor esetleg azt mondják, hogy jaj Istenem, segíts! De Jézus arra akarta tanítani a tanítványait, hogy soha ne magukkal, meg ne az emberi elképzelésekkel, meg ne az emberi tervekkel, meg vágyakkal legyenek eltelve, hanem rögtön forduljanak az Istenhez. Rögtön tekintsenek föl. Ez az, ami rajtunk áll. A dolgok megoldása nem áll rajtunk. De a dolgok megoldása előtt, hogy mifelé tájékozódunk és kifelé nézünk, ez rajtunk áll. Egyszer egy 20. századi gondolkodó ezt mondta, de úgy hiszem nagyon igaza volt, hogy az embernek egy valami dolog van csak hatalmában, a figyelmének az irányítása. Ez egy nagyon mély és bölcs mondás. Az embernek egy valami van hatalmában, a figyelmének az irányítása. Hogy kire figyelünk, hogy az Istent keressük, vagy kapkodunk politikai megoldások után, társadalmi küzdelmek után, emberi megoldások után. Igen, persze ez benne van a vérünkben. Az emberi természetben benne van, hogy aféle hősként majd mi megoldjuk a kérdéseket. És az ember gyorsan cselekvéshez akar fogni, és egy csapással a gordiuszi csomót ketté vágni. De ehelyett sokkal nagyobb szükség lenne az, hogy feltegyük a kérdést, amit Jézus így tett fel, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek. Milyen egyszerű kérdés, ugye? A többes szám is mennyire az együttérzésről val, meg az együttmunkálkodásnak az igényéről, hogy Jézus nem azt mondta, hogy honnan vegyek most kenyeret, hogy megetessem ezt a sok embert, hanem be akarta vonni a tanítványait is a közös gondolkodásba, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek. És tessenek megfigyelni, mit válaszolt erre Fülöp. 7. vers, felelt néki Fülöp, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Jellegzetes emberi válasz, nem? Uram, ha lenne ennyi pénzünk, és vehetnénk 200 dénáron kenyeret, akkor se tudnánk mindegyiknek egy falatot adni, hogy azt lehessen mondani, hogy jól laktak volna. Jellegzetes. Az ember először mivel szembesül, mire gondol először az ember? Mindig a nehézségekre. Sokszor a megoldásig azért nem jutunk el, mert már a nehézségeknél megtorpanunk. Az ember azt mondja, hogy ez a nehézség, az a nehézség, amaz a nehézség. Ha sokat beszélünk róla, akkor a hegynyi nehézséget összehordunk, hogy a végén már senkinek nincs kedve hozzálátni a probléma megoldásához. Nekem ez a meggyőződésem, hogy az emberi világban egy egész sor kérdés ezért nem oldódik meg, mert az emberek annyit beszélnek az akadályokról és a nehézségekről, ezt jó ki is beszélik magukat az emberek, ez utána olyan, mintha meg is oldották volna. Tudjuk, az a megoldás, hogy nem lehet megoldani. Nem? Hát Jézus ezzel szemben másra akarja tanítani a követőit, arra akarja tanítani a követőit, hogy mindig fölfelé nézzenek, mert ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Embereknél lehetetlen. Tehát valóban, ha emberileg nézzük, sokszor a kör 360 foka közül egyik se jön be, nem lehet megoldani a kérdést, de Istennel együtt minden lehetséges. Ugye hányszor és hányszor elmondtuk már az elmúlt évek sorozatai nyomán, hogy egy igazán keresztény embernek sok jelmondatot kell megismerni, de most csak az ide vonatkozó jelmondatot hadd idézzem, ami szokássá kell, hogy váljon egy keresztény embernél. Ha nem látok is megoldás, ez nem annyit jelent, hogy nincs megoldás. Ha én semmi megoldást nem látok, Isten még százat ismerhet és adhat, mint megoldást. Ez egy keresztény embernél, hogy mondjam, olyan szokás kell, hogy legyen, mint amit a 127. Zsoltárban Salamon király így fejez ki, hogy hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, akit az Isten szeret, majd álmában ádereget. Aki igazán meg akarja oldani a kérdéseket, hiába, ne fogjon bele rémségesen nehéz küzdelmekbe, meg emberi elgondolásokba. Nem arról van szó, hogy ne munkálkodjunk és ne küzdjünk az eredményért, de tudjuk hagyni az Istenre. Tudjuk hagyni az igazságosan ítélőre. És ha az Isten megadja azt a megoldást gyorsan, akkor az a jó. Ha nem adja meg csak lassan, akkor az a jó. Fülöpnek mit kellett volna válaszolni ebben a beszélgetésében Jézusnak a kérdésére? Jézus kérdése ez volt, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Fülöpnek valami ilyen választ kellett volna adni, hogy Uram, én most nem tudom emberileg, de én hiszek az Atyában, aki téged küldött. Olyan sok mindent megoldottál te már azzal, hogy mindent az Istenre bíztál és Istent kerested. Valami ilyet kellett volna válaszolni Fülöpnek, de Fülöp ezt válaszolta, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Figyeljük meg, hogy ezután mivel folytatódik a beszélgetés. Mondta néki egy az ő tanítványai közül, András a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Ez is érdekes, ugye? Ő is megismétli, amit Fülöp mondott, hogy mi az ennyinek. De legalább már valami gondolkodás elindul, hogy hát igen, van, valakinél el lehetne indulni. Van itt egy gyerek, akinek 5 árpa kenyere van és 2 hala. Jézus erre ezt mondja, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen. Leültek azért a férfiak szám szerint mindegy 5000-en. Tehát erre alapítom, hogy itt 10-20 ezer közötti sokasság lehetett, hogy a férfiak száma, csak a férfiak száma 5000 volt. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak. Amint pedig beteltek, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltöttek 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták, bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő volt a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Ez volt tehát ez a nagy galileai válság, amelyet a kenyérszaporítás idézett elő, és amikor az emberek eltávoztak Jézus mellől, mert Jézus nem engedte magát királlyá koronázni. Kedves hallgatók, ebből a történetből tehát mit vonhatunk le, ebből a beszélgetésből mit szűrhetünk le? Az, hogy Jézus itt próbára tette Fülöpöt, és Fülöp még mindig arról tett bizonyságot, 2,5 éve jár már Jézussal együtt az országban, hogy nehéz helyzetekben, vagy váratlan helyzetekben a hit nem állt a magaslatán az életében. És mennék akkor a harmadik beszélgetésre. János evangélium a 12. fejezet 20. versétől szeretném olvasni, hogy nem sokkal ezután a bétszaidai Fülöphöz mennek az előbb említett görögök, hogy Jézussal általa kapcsolatot találjanak. Néhány görög is volt azok között, akik fölmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galilai Bétszaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Ment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nékik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítsék az embernek fia. És ezután egy hosszú beszélgetés következik, amiben Jézus kijelentéseit olvashatjuk, különben a Bibliának egyik legdrámaibb monológia következik ezután, mert ott vannak a tanítványok, köztük Fülöp és hallgatják, de amit itt Jézus elmond a közeli haláláról, a szenvedéseiről, a földbe esett magról, mely el nem hal, ez a Bibliának egyik legcsodálatosabb része. Ezt én röviden érinteném azonban, és csak ennyit emelnék ki, hogy Fülöp itt is a készségességét mutatta. Hogy rögtön ment, és amiért felolvastam ezt a történetet, hogy nem csak Jézushoz ment, hanem szólt Andrásnak, és Andrással együtt ment Jézushoz. Ez is egy szép vonás, hogy amikor egy embert megkérnek valami dolognak a megtételére, akkor az az ember jó, hogyha másokat is bevon bizonyos munkákba, mert hasznára válik az másoknak is, hogyha jobban tudnak tevékenykedni. Ezt Jézus többször alkalmazta a szolgálata során, és a tanítványok ezt annyira megtanulták, hogy például az apostolok cselekedeteiben is azt látjuk, hogy Péter apostolnak szokása volt, hogy maga mellé vette a gyülekezet két-két tagját, hogy a missziós útjaira együtt menjenek, mert meg akarta osztani velük a tapasztalatait. Nagyon szép ez Fülöpben, hogy rögtön cselekedett, és másokat is bevont a cselekvésben. Szóval Fülöp azért a munkás tanítvány példáját is mutatja nekünk, és ez nem lebecsülendő dolog. Tehát itt is láthatjuk azt, hogy sokszor a hit ugyan meggyengült Fülöpben, viszont amikor a hullámvölgyek után a hullám taréjára érkezik az élete, akkor viszont teljes mi voltában Jézus mellett és az evangélium szolgálata mellett áll. És ezután olvasnám Fülöpnek a negyedik beszélgetését Jézussal. Ez a János evangélium a 14. fejezetében olvasható. Egyébként a beszélgetés együtt történik a Tamással, külön nem is írtam fel a táblára a Tamás résznél, de tulajdonképpen olvasnám is a János evangélium a 14. fejezet első versétől, hogy Jézus, amikor kimegy a Getsemáné kertbe és a búcsú beszédeit mondja, a tanítványok közül Tamás és Fülöp az, aki Jézusnak válaszol, és Jézus így beszélget velük. A Bibliának megint csak egy hasonlíthatatlanul szép része ez. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Így kezdi Jézus a búcsú beszédeit, és megszólal Tamás. Mondta néki Tamás, Uram, nem tudjuk hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta néki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta néki Fülöp, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Kedves hallgatók, itt tényleg, ha itt vízszintesen lennének fölírva ezek a részek, akkor egymás mellett ez a négy pont, akkor valóban valami ilyen vonalakkal lehetne jellemezni ezt a négy beszélgetését Jézus és Fülöp között. Mindegyik beszélgetésben vannak olyan jelek, amelyek arra mutatnak, hogy Fülöp rendkívül őszinte, rendkívül odaadó, ugyanakkor olyan jelek, amelyek elárulják, a beszédéből elárulják a hitetlenségét, vagy legalábbis az, hogy nem bizonyos önmagában és nem bizonyos Jézus küldetésében. Mondom, azért érdekes számunkra ez a Biblia tanulmány, mert talán mindannyian ilyenek vagyunk. Az igazi áttörés az ember életében akkor kezdődik, amikor ezek a hullámhegyek, hullámvölgyek kezdenek kicsit csillapodni, megszűnni, és egy ilyen fölfelé menő rész lesz az ember élete. Itt is Jézus olyan csodálatosan elmondja a tanítványoknak, hogy most már a küldetése befejeződött, most már megölik, de majd feltámad, és a mennybe megy, és helyet készít a tanítványainak. Először Tamás értetetlenkedik, utána pedig Fülöp mondja ezt, hogy Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Ez már 3,5 évi együttjárás után, mondja Fülöp. Azért ez elég nagy idő, nem? És 3,5 év után Fülöp még mindig csak itt van, hogy azt mondja, hogy Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és ez elég. Ennél többet ne is mutass. Hát eddig mit vett észre Jézusból? És ez nem csak azoknak szól, akik ismerkednek a hittel, hanem sokszor ez a Fülöp történet azoknak is szól, akik már ezt szokták mondani magukról, hogy régóta hívő emberek. Hát akik azt mondják magukról, hogy régóta hívő emberek, és ilyen igényeik vannak az életben, vagy ilyen követelőzéseik, hát azok mit vettek észre az Istenből és Jézusból? Nem olyanok, mint azok a bizonyos szőlőmunkások, akik reggel óta fáradoznak a szőlőben, de amikor az utolsó órában jött munkásoknak ugyanannyi pénzt akar adni a gazda, akkor jönnek felháborodva, hogy hát nekik ugyanannyi pénzt adsz, hát mi már régóta itt vagyunk. Sokan nem értik ezt a Jézusi példázatot, pedig hogyha mélyre nézzünk, mennyire érthető ez. Hát miért indulatoskodtak azok az emberek, akik reggel óta dolgoztak? Hát nem tartották kiváltságnak azt, hogy ők reggel óta már az Isten szőleiben dolgozhatnak? Fülöp csak ennyire figyelt Jézusra? Csak így volt követője? Szinte azt mondhatnám, csak testileg követte Jézust? Lelkileg nem látta, hogy amit Jézus tesz, az ugyanaz, mint amit ha a mennyei atya eljönne, ő tenné? Hát miért mondott ilyet Fülöp Jézusnak, hogy Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és ez elég? Hát ebből, mintha azt csapna ki, az az indulat csapna ki, hogy Uram, eddig még nem mutattál nekünk eleget. Még nem bizonyítottál eleget, még nem mutattad meg nekünk az Istent. Hát Jézus 3,5 éven keresztül, hát más sem tett, mint azt, hogy az Isten igaz lényét bemutassa, és főleg a tanítványainak. Jézusra az egyik legszebb kijelentés a Jelenések könyve első fejezetében így szól, hogy Jézus a hű tanúbizonyság. Gyönyörű, egyszerű, de gyönyörű kijelentés. Jézus minden, amit tett az életben Jézus, az mind az Istenről való vallomás volt. Ezért is mondja ezután Fülöpnek Jézus, hogy annyi idő óta veletek vagyok, és még nem ismertél meg engem, Fülöp? Hát aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Itt Jézus nagyon határozottan megrótta Fülöpöt. Ez volt a Fülöppel való utolsó beszélgetése Jézusnak, mielőtt megölték volna, és ez azért a Bibliának megint csak egy nagyon nagy részlete. Mert nagyon sok ember azt mondja, hogy igen, hát ő már olvassa a Bibliát, ezt meg azt meg is ért belőle. Meg ő az életében is sok minden tapasztalatot szerzett. Na de még nincs neki igazán átütő erejű Isten élménye, vagy ő még nem érezte azt, hogy van Isten. Sokszor mondták nekem is, évek hosszú során hallgatva a bibliai előadásokat, és már olvasva a Bibliát, úgy meg is rendültem, hogy emberek azt mondták, hogy de én még mindig nem tudom, hogy van Isten. Ezt 5-6 évvel mondták már azután, hogy már elkezdték olvasni a Bibliát. Én is láttam az életükben, hogy már világosan elmondták, hogy mi mindenben segített nekik az Isten. Aztán, mintha egy rövid zárlat lett volna. De ez a rövid zárlat nagyon sok embernél sokáig tart. Tegnap este is egy vidéki városban voltam, egy több éve a Bibliával ismerkedő és a szenvedély betegsége ellen is küzdő ember, aki már eléggé kijött abból a nehéz helyzetből, és a beszélgetésben teljesen váratlanul azt kezdte kérdezni, hogy na de mire jó az az örök élet? Mi az az örök élet? Most az miért jó nekem? Meg mi az, hogy én láthatom majd az Istent? Meg mi az, hogy találkozhatom Krisztust? Azt mondja, ez most ennek miért örüljek én ennek? Az ember csak meg tud döbbenni azon, hogy főleg a mi világunkban, amelyben annyira az emberek a külső értékeknek hódolnak. belső érték, hogy valakit megismerni szemtől szembe, valakivel beszélgetni, aki a világ mindenség teremtője, ez nem jelent semmit. Az, hogy most sok pénzem lenne, az sokat jelenten, akkor örülnék, boldog lennék. De az, hogy hallhatom ma is az Isten szavát, és meg lehet a reménységünk, hogy találkozhatunk az Istennel, ez nem jelent semmit. És Fülöpnek mit jelentett akkor Jézussal együtt járni? Mit jelentett, ha azt mondta, hogy Uram, már mutasd meg nékünk az atyát, és ez már elég, csak ezt tedd meg, ez elég. És Jézus azt mondta, hogy Fülöp, hát annyi idő óta velem jártok, és hát aki engem látott, látta az atyát, mi módon kérdezed ezt, hogy mutasd meg nékünk az atyát? Én azt hiszem, hogy Luther Márton sok mély mondása közül az egyik legmélyebb mondás az volt, hogy az embert a bűnösségében ott tudjuk tetten érni, hogy mi szeretjük az ajándékot, de nem szeretjük az ajándékozót. Ez egy nagyon mély mondása volt Luthernek. Élet kell, boldogság kell, örömök és minden más jó kell, csak az nem kell, akitől ez származik. Milyen megrendítő dolog ez, nem? Szóval, hogy mi emberek úgy vagyunk, hogy igen, ez is jó, az is jó, köszönöm, ajándék, de te, aki ajándékozott, te jobb is, hogyha eltűnnél. Képzeljenek el egy ilyen családi ünnepet, jönnek az ajándékkal, aztán mi így viselkednénk, hogy jó az ajándék, de aki adja az ajándékot, az miután átadta, most már le se üljön az asztalhoz, ne is vegyen az ételből, hanem szépen tűnjön el. Hát körülbelül így tesz az ember az Istennel. És itt olyan emberekről van szó, még egyszer mondanám, akik már 3-3,5 éve megismerték Jézus tanításait, nem csak a tanításait és a csodáit, magát, a lényét is. Miért mondta ezt Fülöp? Én azt hiszem, hogy ez egy kétségtelen hullámvölgy, nem? Ez a hullámvölgy sajnos az összes tanítványnál megvolt, és éppen a legnehezebb helyzetben, amikor a legnagyobb megerősödésre lett volna szükségük Jézus kereszthalála előtt. És ezért gondoltam, hogy azt a verset, amit már egyszer meghallgattunk az egyik sorozatunk keretében, talán most is hallgassuk meg. Sok költő is vívódott a hit és a hitetlenség kérdésével. Meg olyan vallásos költők, akikről azt mondjuk félig meddig, hogy egyházi költők. Idézhettem volna most Mécs Lászlót, vagy Sik Sándort, vagy Harsányi Lajos, vagy más egyházi költőket. Hát most egy evangélikus költőre esett a választás, aki az életében valóban nagyon sokat viaskodott a hit és a hitetlenség kérdésével. Hát a legnagyobb versének általában a nagy csütörtököt szokták tartani, az is erről szól. De most egy hosszabb és talán még megrendítőbb verset hallgassunk meg Fürth György előadásában.
Reményik Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem, ülök, akár a kő. Lomha, kietlen kő mozdulatokkal tapogatom magam, vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék, egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl, nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerűt, tisztát, édest, meleget, vígasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül, csináltan, hidegen. nem szűrhettem általa szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szeget szániként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi. Csak a pénz csillan, koldus kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon, nem. Csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, úgy esedezem szívetlenül, szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szeri száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, és elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanószárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet. Szeretni akarok.
Kedves hallgatók, nem sok lépést kell megtennünk, hogy Tamásnál legyünk, mert Tamás szinte Fülöpnek a szakasztott mása, de azért van mit tanulnunk ebből a két beszélgetésből, amelyet fel lehet még idéznünk az előadásunk végén, aztán a vetítésben a mind a két előadás anyagát szeretném összefoglalni, múltkor nem volt lehetőségünk vetíteni. Tamásról az első beszélgetést János Evangélium a 11. fejezetében olvashatjuk a 7. verstől. Röviden mondanám el ezt a jelenetet, Jézus az északi országrészben tanít. És itt az északi országrészben éri a híre annak, hogy az egyik legjobb barátja, akit a déli országrészben Betániában lakik, Lázár, súlyos beteg. A nővérei üzennek, Mária és Márta Jézus után, hogy Mester, gyere, ha látni akarod még Lázárt az életben, akkor siess. Jézus azonban nem megy. Sőt, nem is beszél a dologról. Azt mondja, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, tovább folytatja itt a körútját az északi országrészben. Majd két nap után bejelenti, hogy mégis lemegy tanítványaival együtt a déli országrészbe, akkor a tanítványok nagyon megrendülnek, és arra figyelmeztetik Jézust, hogy tulajdonképpen nemrég még itt a déli országrészben meg akartak téged ölni, meg akartak téged kövezni, és te oda mégy, mondja a 11. fejezet 8. versében. És Jézus mégis elszánja magát az utazásra, de amikor megérkezik Betániába, akkor Lázár már negyed napja halott. Ugye ezt tudjuk a halott feltámasztás történetéből, hiszen amikor Jézus parancsot ad a sír előtti kő elhengerítésére, akkor mondja az egyik nővére, hogy már negyednapos szaga van, ne keressünk botrányt, hát itt már egy halott emberről van szó. Most magát a történetet nem célom elemezni, nem is tartozik most a témakörünkbe. Megrendítő történet különben ez a Lázár feltámasztása, hogy túl rejtélyes ne legyen, csak egy mondatot hadd mondjak, hogy Jézus miért késlekedett, miért nem indult el. Azért nem indult el Jézus, mert hogyha akkor ér oda, amikor Lázár mondjuk még él és a halálán van, vagy néhány órája, vagy egy vagy két napja halt meg, már annyira dühös indulatok feszültek Jézus körül, és azután támasztotta volna fel Jézus, mindenki úgy magyarázta volna, hogy nem is volt halott Lázár, csak tesz halott volt. Jézus megvárt 4 napnyi időt, ezután senki úgy nem magyarázhatta ezt a halott feltámasztást, hogy ez nem volt valódi isteni cselekedet. Erre várt, ezért várt Jézus. Amit nekem fel kell olvasnom, az a 11. fejezetben a 16. vers, amikor megszólal Tamás. Jézus azt mondja, hogy igen, most elindulunk, bár ti féltek, mert attól féltek, hogy itt a déli országrészben nemrég még meg akartak kövezni, De most elindulunk, és itt megszólal Tamás, és a következőt mondja. Mondta azért Tamás, akit kettősnek mondanak az ő tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Kedves hallgatók, ez is egy nagy mondat a Bibliában. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Sokszor az ember, ha nem ismeri az emberi cselekedeteket, meg az emberi beszédet, akkor olyan magas reményeket táplál a másikról, mert hiszen az emberek telve vannak lelkesedéssel, meg azt mondják, hogy na most akkor igen, fogjunk hozzá, meg most lássunk ennek a dolognak. De sokszor, amikor az emberek olyan nagy hősiességgel beszélnek, nagyon vigyázzunk. Nagyon vigyázzunk. Jobb az embereket a hétköznapokban megismerni, mint a csatatéren, amikor ugye arra vágynak, hogy talán csak azért induljunk el, mert majd a hősöket egy nagy közös sírnak adják, kik értet haltak szent világ szabadság. Szóval nagyon sok ember hős akar lenni, vagy ki akar tűnni ebben az életben. Azért is figyelmeztet Pál apostol a szeretet himnuszában, hogy sokan tűzre adják testüket, el akarják osztani vagyonukat a szegények között, de nagyon vigyázzunk az ilyen végletes és kirívó dolgoknál, nagyon vigyázzunk, mert sokszor szeretet nélkül teszik. Emberi szívet. Ki ismeri az ember belső indítékait? Sokszor emberek nekibuzdulnak, és olyan nagy kijelentéseket tesznek. Hát ilyen volt Tamás is. Tamásban is a hit és a hitetlenség küzdött. De ő benne a hit és a hitetlenség valahogy úgy küzdött, hogy nagyobb hullámokat vert. Sokszor azt lehetett látni, hogy Tamás a megtestesült hithős, mert a többi tanítvány tétovázik, és remeg még a gondolatra is, hogy lemenjenek Judába, mert hiszen a mester belesétálna egy kelepcébe, hát úgyis el fogják fogni, ők maradnának szívesen itt. De Tamás kimondja a nagy szót, menjünk és halljunk meg vele együtt. Hát nem egy nagy mondás? Nem szépen hangzik? És kedves hallgatók, ez a Tamás lesz az. Ezt is illik ismerni a Tamásnak a tagadása előtt. Ez a Tamás lesz az, aki nem hiszi el, hogy Jézus feltámadt. Nagyon vigyázzunk, és ezt a következő előadásra tartogatom, hogy a hősködés az nem, hogy a hitnek a jellegzetessége lenne, hanem sokszor éppen a hit hiánya. Tamás ebből a szempontból nem csak Fülöphöz hasonlít a hit és hitetlenség hullámzásában, hanem magához, Péterhez. Hát Péter is mekkora hős volt, nem? Hát rögtön kirántotta azt a szabját. És rögtön vagdalkozott. És a tanítványok nevében ő kivont karddal ment ugye a világ szabadságért. Hogy majd ő a rómaiak ellen is megvédi Jézust és a tanításait. És ugyanez a Péter pár óra múlva mit csinált? Ugyanez a Péter pár óra múlva rettenetes módon megtagadta Jézust. Kedves hallgatók, nagyon vigyázzunk emberek megnyilatkozásainál, mert emberek, mi bennünk emberekben sokszor ez a szalmalánk természet annyira napvilágra jön. Sokszor fellelkesedünk, és sokszor az életünket nem kimélnénk, aztán egy-két nap elmúlik, és már el is felejtik az emberek, hogy mire fogadtak. Szóval Tamás ez volt. Tamásnak a lelki életébe csak egy kis bepillantás, azt hiszem elég. Ebből már megnézhetjük azt, már láthatjuk előre azt, hogy Tamás valóban, amikor Jézus feltámadt, akkor hogyan is volt kételkedő, és hogyan is nem hitt el egyedül a többi tanítvány közül? Nem hitt a tanítványok szavának. Tehát egy nagyon érdekes jellegzetességgel fogunk találkozni, amit nagyon szépen kidomborít a Tamás tagadásánál a Jézus életet című könyv, ami most különben a sorozatunknak az egyik kísérő tanulmánya is lesz, mert a Tamás tagadásánál, Ellen Gould White ebben a fejezetben a Tamás tagadásánál a Magyar Kiadás 712. és 13. lapján a következő gondolatokat mondja. Tamás jobban megnyerte volna Jézus tetszését, ha kész lett volna elfogadni és elhinni tanítványtársai bizonyságtevését, mármint arról, hogy Jézus feltámadt. És most jön egy érdekes mondat. Ha a világ Tamás példáját követné, akkor tulajdonképpen senki sem juthatna el az üdvösségben való hitre. Nem, mert mindazok, akik ma elfogadják Krisztust, mások bizonságtétele útján kénytelenek ezt megtenni. Hadd magyarázzam egy kicsit ezt a két mondatot. Tamás ugye nem hitt a tanítványtársainak. A tanítványtársai már elfogadták, hogy Jézus feltámad, pedig ők nem látták Ők nem látták a feltámadást közvetlenül, meg még nem találkoztak Jézussal. De amit mondtak az asszonyok, elsősorban Mária Magdolna, aztán utána Péter és János, aki utána ment ugye a dolgoknak és a sírhoz is elfutottak, a tanítványok egyöntetűen hittek, pedig kinek hittek? Más emberek szavának. És azért mondja ezt a mondatot, hogy tulajdonképpen Isten a hitet egyrészt közvetlen forrásból nyitja meg, hiszen van Biblia a kezünkben, és mindenki mehet a Bibliához. Én azt hiszem, hogy nem mondok nagyon rossz dolgot, ha azt mondom, hogy egyikünk se úgy találkozott a hittel, hogy elővette a Bibliát, és tisztességesen leült volna, mint a legújabb kori magyar irodalom egyik regényében olvashatjuk, hogy ugye van egy szatócs üzletvezető, és azt mondja, hogy addig bezárom a boltomat, ameddig nem tisztázom, hogy Jézus volt-e a messiás. Fogad egy segédet, az árulja az árut, ő 8 évig visszavonul, és utána néz annak, hogy Jézus volt-e a messiás. Ugye zsidó származású az illető, és ő neki nagyon fontos ezt tisztázni, hogy Jézus a messiás volt, vagy sem. 8 év után kijön a színfalak mögül, és azt mondja, hogy kérem, újra én leszek az eladó, utána jártam a Bibliában, Jézus a messiás. Hát ez csak regényekben van. Mi ezt sajnos nem így tesszük, mert ha mondjuk a világ legnagyobb kérdéseit tisztázni szeretnénk, vagy így kellene tennünk, hogy vonuljunk egy kicsit vissza, függesszük fel az eddigi ítéleteinket, és nézzünk utána annak, hogy létezik-e Isten, és hogy Krisztus az Isten küldötte volt, vagy sem, és ezt nyugalomban, békességben 1-2 évet erre szálljunk rá, és nézzünk utána, hogy valóban ez az igazság. De azt hiszem, egyikünk se így került az igazsággal kapcsolatban, hanem hogyan? Hát hallottunk másoktól, nem? Ezzel a Biblia nem azt mondja, hogy másoknak higgyünk, de azt mondja a Biblia a Római Levél 1. fejezet 16. és 17. versében, a híres kijelentésben azt mondja Pál apostol, én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Isten hatalma nyilatkozik meg a Krisztus evangéliumában, hitből hitbe, most csak ennyit emelek ki ebből a versből, hitből hitbe. Amit egy ember hittel mond, amit meggyőződésből mond, az más embereket megérint. Más emberek utána mennek annak a kérdésnek. És Isten sokszor a hitet így akarja elindítani az életben. Itt is Jézus nem mutatta meg mindegyik tanítványt, nem hívta meg őket a feltámadására. Elnézést, hogy így mondom. Nem volt mindegyik szem és fültanúja annak, hogy egyszer csak nagy hirtelenséggel, hogy megnyílik a sír, és Jézus kijön halotti állapotából. Nem. Hanem aki leginkább szerette Jézust, az ment közel először a sírhoz, vasárnap hajnalán ez Mária Magdolna volt. Utána Péter és János versenyfutásban ugye közeledik a sírhoz, és amikor hallják az angyalnak a válaszát, és elmondják aztán a maguk bizonságtételét, a többi tanítvány úgy kezd hinni, Tamás az egyetlen, aki nem hisz. És ezért mondja az író, hogy ha a világ Tamás példáját követné, akkor tulajdonképpen senki sem jutna el az örök életre és az üdvösség útjára. Mert szinte mindannyian hitből hitbe valakitől hallottunk az evangéliumról. Valaki embertől hallottunk. Na de ez az Istennek a szándéka és akarata, nem? Isten megtehetné, hogy minden nap megjelenne az égen, és mindenkinek bebizonyítaná, hogy létezik és van. De miért nem teszi meg ezt az Isten? Nem válna a javunkra. Akkor egy ilyen csodaváró, lelketlen gépek lennénk. Isten azt várja el tőlünk, hogy ugyanolyan embertársainkra figyeljünk, akikkel együtt élünk, akik semmivel sem jobbak nálunk, csak kegyelem által többek, ha a kegyelem kiemelte őket. De hitből hitbe akarja Isten megjelentetni. Ezért választotta ki Isten Ábrahámot, a zsidó népet, az őskereszténységet, és a történelem során az egyházakat, az igazi egyházait, hogy emberek mondják embereknek hitből hitbe. Tamásnak is megmondták a tanítványok, Tamás nem hitt egyedül. Mit tesz az Isten akkor, ha valaki nem hisz? Mit tesz az Isten akkor, ha valaki a tanítvány és kételkedik? Ezért kell felolvasnom a történetet János evangélium a 20. fejezetéből, mert csodálatos maga a történet, ez a pár mondat, ami Jézus és Tamás között lezajlik. Mit tesz az Isten akkor, hogyan gyógyítja Isten a kételyeket? Hogyan gyógyítja Isten a kételkedést? Hogyan segít Isten megszabadulni ettől a rákfekétől, ami sok embernek az életét teljesen szétroncsolja? Tamás pedig, a János 20. fejezet 24. versétől olvasom, Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, ugye a görög neve Didimus, ugye, tehát Ikernek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött Jézus. Mondták azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat, ő pedig mondta nékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai. Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, és megállt a középen, és mondta, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondta néki, én Uram, és én Istenem. Mondta néki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Kedves hallgatók, itt amire szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztus a kételyt és a kétkedést mivel szerelte le. Nagyon nagy életbeli probléma ez is, hiszen mi egy kifejezetten, hogy is szokták mondani idegen szóval, egy szkeptikus és egy agnosztikus világban élünk. Az emberek mindenben kételkednek, amiben van annyi igazság, hogy minden emberiben valóban lehet is elég sokat kételkedni. Nem tudom, hogy ki az az ember, vagy emberi csoport, vagy emberi intézmény, amit ne lehetne kérdőjellel ellátni, mert a világunk annyira hitelképtelenné vált, hogy valóban már mindenkiben és mindenben lehet kételkedni. Valóban oda jutottunk, mint a görög gondolkodás az ókorban, hogy már abban is kételkednünk lehet, hogy élünk-e valójában, nem álmodunk-e, nem az álom életét éljük, mert hát annyira megtébolyító ez a világ, hogy már mindenbe lehet kételkedni, abban is, hogy én a saját két szememmel ugye ezt látom. Ezért a modern kor hajnalán a nagy Descartes-i mondás így hangzott fel, hogy hát ugye, dubito ergo sum, ami megelőzte a cogito ergo sumot. Kételkedem tehát vagyok, mondta előbb Descartes, és utána mondta, hogy gondolkodom tehát vagyok. A mai embernek nem kell magyarázni a kételkedést. Volt egyszer egy idős bácsi, akivel nagyon jól tudtam beszélgetni a Bibliáról, és azt mondta egyszer nekem, hogy már 90 éves volt, azt mondja, tudod, kedves fiam, én megértem ezt az évszázadot, még a múlt század végén született. Én azt veszem észre, hogy az én gyerekkoromban az emberek sok mindenben kételkedtek, de kétségbe annyi mindent nem vontak, és kétségbe nem estek. Én azonban azt látom, hogy a mai világ egyszerűen nem csak kételkedik, hanem kifejezetten kétségbe esik, és a kétségbeesésében mindenki mindent megenged magának, mondta az idős bácsik, hogy 90 éves korában. Nagy igazságot látok ebben. Szóval az emberi világban szinte betegséggé vált az, hogy az emberek elhagyják magukat. Hát nincs biztos pont, nincs szilárd pont. És az emberek azt mondják, hogy akkor mindent szabad. Igaza van Dosztojevszkijnek, aki azt mondta, hogy ha az ateizmus beköszöntött, mondta Dosztojevszkij az ateizmus beköszöntése után kb. 100 évvel élt, az ateizmusnak egyetlen egy fő szabálya van, hogy mindenkinek mindent szabad. Mert nagyon igaza volt, hogy levonta az erkölcsi következményét az ateizmusnak, mert tudnék, hogyha az ember tesszük mértéknek, és az emberben elkezdünk kételkedni, már pedig mondom, kiben nem lehet, akkor itt minden összeomlik, akkor semmi nem szent az emberek előtt. Ha nincs Isten, akkor nincsenek erkölcsi törvények se, akkor az emberek maguk találták ki mindig az erkölcsi törvényeket. Üssek ő azokat, amiket 200 éve kitaláltak, vagy 500 éve. Én felrugom az egészet, nem érdekel. Persze, hogy ilyen a világ, anarchikus és zűrzavarral teli, mert a velejében az egész rendszerben. De éppen ezért kell megtanulni egy keresztény embernek, hogy a kétkedőkkel, a hitetlenekkel, a kemény, odamondogatós emberekkel hogyan kell bánni. Épp ezért nagyon fontosnak találom azt, hogy a keresztény kultúrának, a keresztény hitnek egy nagyon nagy kérdése és feladata a mai napokban, hogy mit kezd a nagy ateista tömegekkel, az egész világ tulajdonképpen rejtett módon ateista. Az más dolog, hogy az emberek templomba járnak, az is más dolog, hogy milyen valláshoz tartozónak mondják magukat, de a gyakorlati életben az emberek ateisták, mert az Istenük a pénz, az egyetlen fegyelmező eszközük az érdek és az önzés, és ilyen, hogy szeretet, ez egy kis billikom, egy kis harangocska néha napján az évben egy-két napra, de aztán a kemény vágta, a létért való harc és a kegyetlen létharc és letaposása a másiknak. És az ilyen emberek sokszor megállnak, és azt mondják, Isten? Mi az, hogy Isten? Azt mondja Valéri, hogy azt mondja a modern ember az Istenre, hogy az Isten, az túl sok. Nem foglalkozom az Istennel. Az kívül esik a nézőpontom, az túl sok, túl sokat kér, hogy még én ember is legyek, dehogy is jobb nekem állatnak lenni. Mit tett Jézus Tamással? Ugyancsak ebből a könyvből olvasom. Jézus nem szállt vitába Tamással. Ezt nagyon jól jegyezzük meg. Különben azért is, mert a Bibliában megvan írva, hogy a botor és fölösleges vitatkozásokat kerüljük. Nem jó vitatkozni. Főleg nem Isten létéről, vagy Krisztus létéről nem jó vitatkozni. Jézus nem szállt vitába Tamással. Nem tett szemrehányás sem neki. Nagyon fontosnak tartom. Nem lehet embereket vitával és szemrehányással a hitre vezetni. Soha nem is lehetett, de most tömeges méretű a kihívás és a jelenség, de ma sem lehet. Jézus egyszerűen megmutatta magát a kételkedőnek. Milyen egyszerű mondatok, de mennyire koppanósan hangzanak. Jézus egyszerűen megmutatta magát a kételkedőnek. Tamás a legészszerűtlenebbül viselkedett, mikor ő írta elő hite feltételeit. Jézus azonban nagy lelkű szeretetével és tapintatával lerombolt minden akadályt. A hitetlenséget ritkán lehet érveléssel legyőzni. Érvelésre a hitetlenség még inkább önvédelemre rendelkezik be, és mindig talál a maga számára új támpontokat és mentségeket. Kedves hallgatók, azért nem ajánlom senkinek, aki valóban szereti az Istent, mert megismerte, vagy keresztény akar lenni. Senkinek nem ajánlom, hogy úgy élje az életét egy ateista világban, mert egy ateista világ kellős közepén, tengerén élünk. Senkinek nem ajánlom sem a vitatkozást, sem a szemrehányást, nem csak a megfogalmazásban, még a szívünkben sem. Az emberek nem tudják, mit cselekszenek. Jézus imádkozott azokért, akik felfeszítették a keresztre, és ez volt Jézus szava, nem tudják, hogy mit cselekszenek. A kereszténység az én számomra valahol ott kezdődik, amikor egy keresztény embernek valóban megesik a szíve. Valóban együttérzéssel fordul a kortársai felé, és azt látja, hogy nem tudják az emberek, mit cselekszenek. Hát ha valaki nem ismeri az Istent, nem ismeri az Isten jóságát és kegyelmét, mi várható tőle? Mi várható tőle? Ilyen csodák nincsenek. Egy ateista ember is tehet jó dolgokat, meg egy hitetlen ember is tehet jó dolgokat, de ismerjük a Jakab levele első fejezet 17. versét, hogy minden jó és tökéletes adomány felülről származik. Ők is csak azért tehetnek jót, mert akkor a Szentlélek munkája érvényesül az életükben. Ezt is kell tudni egy keresztény embernek. Arra a kérdésre, hogy kérem, hát vannak sokan, akik ateisták, és mégis milyen rendes családi életet élnek, rendesen nevelik a gyerekeket. Igen, ez így van, de nem a saját erejükből. Ők talán nem tudva, nem ismerve az Istent, mégis engednek az isteni meglágyító, szívet meglágyító törekvésnek. Ugyanúgy el lehet mondani az apostolok cselekedetei 17. fejezetét ma is a mai világról, hogy Aténban megszólította Pál a pogány aténiakat. Azt mondja, hogy aténiak, én azt az Istent hirdetem nektek, akit ti nem ismerve tiszteltek, én mint ismertet hirdetem nektek. Én is meg vagyok győződve, hogy nagyon sok ateista ember a lelke mélyén nem ismerve követi az Istent, de az Istent követi, mert enged a Szentlélek befolyásának. Ezért egy keresztény ember ne rombolja le a másik emberben azt, amit az Isten már épített és épít. Vitatkozással, szemrehányással. Egyszer voltam egy tantestületben, azt mondta valaki, hogy hát a vallásos emberek sokszor olyanok, hogy szinte úgy kényszeríteni akarnak bennünket a hitre, pedig mi nem olyan ateisták vagyunk, akik ne hallgatnánk a józan eszünkre vagy az érvelésre, de hát nekünk most gyónnunk és áldoznunk kell. Igen, sokszor vallásos emberek ezt a képzetet keltik, hogy tuszkolnák a másikat be egy egyházba. Azt hiszik, hogy az a megoldás, hogyha már egy egyházba, már karámba benne van a bárányka, akkor már azért jó helyen van. Akkor már a bégetése is más. Hát ez nem megoldás. Embereket csak ne tuszkoljunk. Embereknek becsülni a szabadságát, a szabad döntésüket, és nem belenyúlni emberek életébe. Hogy mondja itt? Mit csinált Jézus? Megmutatta magát. Jézus azonban nagy lelkű szeretetével és tapintatával lerombolt minden akadályt. A hitetlenséget ritkán lehet érveléssel legyőzni. Lehet néha. Helye van az érvelésnek, meg a logikának. Ha valaki előjön valami, nem tudom milyen eszmével, és azt szépen meg lehet mutatni, hogy mennyire nem állja meg a helyét, és még senki nem izgul, és senki nem jön dübe, addig lehet. De amikor már az emberek úgy mocorognak, már alig várják, hogy most visszaválaszoljanak, vagy belevágnak a mondat közepébe, akkor egy keresztény embernek tudnia kell, hogy jobb visszavonulni. Nem lehet embereket. Tehát nagyon nagy tanítás ez, amit Jézus itt bemutat számunkra, mindannyiunk számára, és azért is van benne a Szentírásban, mert Jézus elébe ment Tamásnak. Ugye bemegy ott a házba, és rögtön Tamáshoz szól, és azt mondja, hogy Tamás, tessék, itt vagyok. Utána járhatsz, láthatsz engemet, és miután Tamás már azt mondta, hogy én Uram, én Istenem, miután Tamás már ezt mondta, hogy én Uram, én Istenem, akkor mondja Jézus a feddést, akkor mondja a szemrehányást. Mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez is egy nagy kijelentése a Bibliának. És én kívánom mindannyiuk számára azt, hogy ezek a történetek, túl azon, hogy most egy óra alatt ennyit sikerült elmondani róluk, legyenek olyan elolvasott, többször elolvasott történetek, hiszen a Bibliát így is lehet olvasni, hogy kiveszünk csak egy-két részt. A mai előadáson kivettünk 6 részt, 6 kis részt az Új Szövetségből, de mi mindent lehetne még erről elmondani, és mi mindenre lehetne még rájönni. Nagyon ajánlom mindenki számára különben időlegesen, most éppen nincs a könyvből, de a jövő alkalomra hozunk a Jézus Élete című könyvet, ami nagyon nagy mélységben mutatja meg, hogy Jézus hogy segített a tanítványainak szeretettel, tapintattal kijönni az ő hitetlen állapotukból. Most azonban nézzük meg a feldolgozásainkat is, tehát elkezdenénk a vetítést. Sikerült megszereznünk a régi vetítővásznat nagy nehezen itt az épületben, úgyhogy a múlt alkalommal nem tudtunk vetíteni. Tehát a Nikodémussal való beszélgetést és most a két tanítvánnyal való beszélgetést foglalnánk össze. Akik nem látták a térképünket közelebbről, tehát Jeruzsálem kinagyítása ez, a város fejlődését látjuk baloldal Dávid korában, a királyság korában, Jézus korában itt a nagy térképünkön. Az Olajfák hegyén történt meg, itt az észak-keleti irányban látjuk a Gecsemánéker domboldalán a Nikodémussal való beszélgetés, ahol egyébként a többi tanítványával Jézus az éjszakákat töltötte. Ilyen kilátás nyílik erről a hegyről ma Jeruzsálemre, a hegy tövéről. A várfalak már nem az ősiek, és a jobb oldalt látható Omár mecset is már az iszlám szent helye, ahol most újra zavargások vannak, ahogy az Dániel próféta megjövendőlte az idők végéig. Ez a siratófal az Omár mecsettel és a belvárossal, és az a bizonyos érckígyó történet, amelyről beszéltünk a múlt alkalommal, az a sínai félszigetnek ezen a vidékén történt meg, ahol a zsidó nép zúgolódására ezek a pusztai tüzes kígyók előkúztak és megmarták az embereket. Itt, ahol szinte csak sziklatörmelékek és növényzet alig van, ezek a kígyók megélnek, és mind a mai napig különben veszélyes a sínai félsziget a kígyómarás miatt, és itt következett be az a jelenet, amire Jézus visszautalt, amihez hasonlította az ő kereszthalálát, különben festői szépségű részletek, a pusztai vándorlás első 3 hónapja után érkeztek a Mózes hegyéhez. Itt látjuk ennek a vándorlásnak az útvonalát, és Erre utalt vissza Jézus Mózes 4. könyve 21. fejezetére, amikor Nikodémusnak azt mondta, hogy ahogy Mózes felemelte az érzkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie is. Michelangelónak a római Sixtinában levő csegeje, tehát ilyen háromszög, nem lehet ezt igazán jól lefényképezni, mindig valahogy más lesz, ott bal oldalt látjuk a részkígyót, és a nép, amely föltekint, akik föltekintenek a részkígyóra, életben maradnak, nyilván nem valami mágikus erő miatt, hanem a hit ereje miatt, amivel Isten azt akarta előre megjövendölni, hogy mindannyian kígyómart emberek vagyunk, hiszen a kígyó a bűn jelképe, sátán jelképe, mindannyiunkat sátán belevisz a bűnbe, aki azonban felemeli a tekintetét, és szeretne más ember lenni, aki feltekint Istenre, azt Isten ki tudja emelni. Jézusnak azonban ehhez magának bűnné kellett lennie, mi érettünk. Ezért a hasonlat, ezért az összehasonlítás, hogy a kereszt és a kígyó az ugyanaz. Ezt aztán nagyon sokat ábrázolták a magyar népi művészetben is, a Felvidékről van ez az ábrázolás, Palugyáról, Szlovákiából, a 18. századból egy protestáns fára festett templombelső, Áron és Mózes, ahogy a részkígyót megöntik, póznára teszik, és fölhívják a nép figyelmét, hogy csak a hit emelhet ki. Ugye a figyelem, hogyha Istenre figyelünk, Isten ki tud szabadítani, ha nem Istenre figyelünk, hiába próbálkozik az Isten, nem tud kiszabadítani, mert nincs közreműködés az ember részéről, és Isten csak közreműködéssel együtt tesz bármit is, nem az akaratunk megkerülésével. Nagyon érdekes, hogy Rembrandt egy különös képén ábrázolja ezt a részkígyót, ott látszik háttérben, az Anna prófétanő című olajfestményén, amit édesanyjáról mintázott. Anna volt az a próféta asszony, aki Simeonnal együtt várta Jézus Krisztus megjelenését. Nyilván akkor már nem volt részkígyó, mert Ezékiás király idejében összetörették, tudnélik Isten tárgyakra nem bízott jelentést, amikor tárgyakat kezdtek imádni, vallásos tisztelettel Isten parancsa az volt, hogy semmisítsék meg. Rembrandt jelképesen festi oda a kép hátterébe, hogy azért voltak hívő emberek Jézus születésekor is, mert hittek az ószövetségi jövendőléseknek és az előképeknek. És aztán az igazi beteljesedés ennek a hasonlatnak, amit Jézus Nikodémusnak mondott itt Jeruzsálemben történt. A Jóhír 91/2-es számában közöltük ezt az amerikai orvosi jelentést, ahonnan vannak ezek az ábrák. A Golgota maga, ahol beteljesedett Jézus kijelentése Nikodémusnak, és az, amin Jézust végigvezették, ezt az orvosi társaság közleménye tartalmazza, a közel 40 korbácsütést, ugye a keresztvitelnek is utána jártak 20. századi, tehát tényleg pontos, exakt módszerekkel, hogy a 20. századi kétkedő vagy kételkedő embernek is mindent el lehessen mondani, hogy ezek valóban megtörtént dolgok voltak, és a bibliai leírás teljesen beleillik az első század, hát római és palesztinai fegyelmezési gyakorlatába. Jézus halála, a légszomj, a fölfüggesztés, és az a lelki elhagyatottság, ami sietette Jézusnak a halálát. Jézus erről előre beszélt Nikodémusnak abban a csodálatos beszélgetésében, amit tehát a múlt alkalommal vettünk. Minden benne van különben ebben az orvosi jelentésben, a legapróbb részletekig, hogy nem a kész fejet ütötték át, hanem a csuklót, nyilván a főverővér mellett. A végtagok, az alsó végtag átszegezése, a 13-18 centi hosszú szegek, és amikor a római százados megvizsgálja Jézust, akkor valóban vér és víz jön ki már az oldalából. Ez az az oldalsebb, amelyet Tamás egyébként látni szeretne, és amely, hogy megmarad Jézuson, mint emlékeztető jel, a Habakuk könyve 3. fejezete erről is adott ószövetségi jövendőlést. Tehát Jézusban egy emlékeztető jel a testén ott van, ami örök időkre emlékezteti az embert, hogy mibe került minden ember megmentése, hogy lesz örök élet, hogy lehet örök élet, hogy ott lesznek emberek az örök életben. a Jézus szenvedésére és az Isten önkéntes halálára volt szükség. És ez az a fájdalom, amit még a művészet történetben is olyan kezdetlegesen ábrázolnak, még itt a 14. század felé is Piero della Francesca képén. Ugye nagyon szépek az emberi jellemzések, János apostolt látjuk jobbra-balra, Máriát. Jézus nem tudják igazán ábrázolni, mint ahogy Fülöp is mondta, hogy mutasd meg nékünk, és akkor elég. Jézus Krisztus nem áll ott az emberek előtt, a középkornak a legborzalmasabb bűne, ha egy bűnt kell felsorolnunk, az egész középkor legborzalmasabb bűne, hogy a Krisztus beszédeit elhallgattatják, és ezáltal Krisztus tanítása és áldozata ismeretlen marad az emberek számára. Ez a középkori egyház kétségbe vonhatatlan bűne. Aztán, hogy eltennek az évtizedek, és megyünk a reformáció felé, itt már Masaccio ábrázolását láthatjuk, ahol hát már Mária Magdolna, aki középütött, letérdel Jézus előtt, már valami mozgalmasság jön be a téma kezelésbe, nem csak János meg Mária sztereotíp szereplők jobb oldalt, bal oldalt, hanem hogy Mária megköszöni Jézusnak, hogy igen, értem haltál meg, engem is kisegítettél a bűnből, és az én bűneimet is magadra vetted, sőt, ő maga bűnélet érettünk, a kígyó és a kereszt összehasonlítása. Aztán Grünewald még egy-két-három évtizeddel később, a 16. század elején már kezdi ábrázolni a valóban szenvedő Jézust, noha a testi szenvedése teszi erőteljesen a súlyt, sok jelképet is belevisz, allegóriát, jobb oldalt ott van keresztelő János, aki mutat Jézusra, ott van a bárány a serlegbe, ömlik a vére, még kereszt is van a bárány jobb lába között. Baloldalt Mária Magdolna ismét a legközelebb Jézushoz, és Mária János apostollal. Emes mester csodálatos táblaképe az Esztergomi Keresztény Múzeumban, és a következő képen láthatjuk a kinagyítását a magának a kereszthalált átszenvedő Jézusnak, a második halál borzalma van ott Emes mester képén. Nem akármilyen szenvedésbe került az Istennek, hogy az embert megváltsa. Jézus sokszor beszélgetett a tanítványaival, de sajnos a tanítványok életükben ezt nem értették meg, mármint Jézus életében, csak a halála után értették meg. Ezt a folyóiratot ajánlom mindenkinek, aki még mélyebben akarja megérteni Jézus halálát, amire nagyon nagy szükség van. Aztán, hogy Lukasz Cranach küzd a témával, először még Grünewald mintájára szinte teljes sebekkel borítja Jézus testét, mozgalmas csoportkép itt a római századostól fogva mindenki rajta van, de aztán utána lecsupaszítja a jelenetet. Az egyik legnagyobb képe a művészet történetnek ma a bécsi Kunsthistorisches Múzeumban látható 1508-ból Lukasz Cranach Krisztus a keresztfán, Golgota, a két lator teljesen baloldalt elkülönítve Jézustól, mert más halállal haltak meg, ők az első halál tapasztalatát élték át, a jogos következménye a bűneinknek az első halál. Jézus viszont egyszerre ízlelte meg az első és a második halál tapasztalatát, mert Jézustól elfordult az Atya, és a második halál, a kárhozottak halála, az Isten elfordulása. Itt az előtérben János és Mária is kicsit balra húz, mint egy teljesen megkülönbözteti Jézus szenvedését az emberi tapasztalattól Lukasz Cranach. Talán közelebbről is nézzük meg. Itt már a szép, erős test és a meggyötört arc közötti feszültség a nagyon szembetűnő. Ezt akarja ütköztetni a festő, hogy Jézusnak nem annyira a testi szenvedései voltak borzalmasak, hanem a lelki fájdalma. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Hogy a 22. Zsoltárt imádkozta a keresztfán. Aztán most már, ha Debrecenbe elmegyünk, láthatjuk a Munkácsi trilógiát is, ebből a Kálváriát, a Golgotát vetítem le. János apostol nagyon szembetűnően állít jobb oldalt vörös ruhában a szeretett tanítvány, aki leginkább megrendül. Az asszonyok ugyan kulcsra zárult kézzel, illetve szétterjesztett karral talán hatásosabb ott a jelenet közepén, de Jánosnak a fájdalma talán mélyebb. Ő valóban megérti, hogy mi történt. Nikodémus ábrázolások már a bizánci festészetben elkezdődnek, egy megsérült balkáni ábrázoláson Máriát látjuk, és háttérben az idős Nikodémust, ahogy Jézust leveszik a keresztről, és illő temetést rendeznek neki. Aztán Nikodémus ott van a francia 14.-15. századi és németalföldi, mint itt ez a Roger van der Weyden keresztlevétel ábrázoláson. Vajon hol lehet Nikodémus? Hát ugye középült Jézus alakja kétségben vonhatatlan. A Máriák, ugye Máriával és a Magdalai és a Betániai Máriát két részre veszik a középkorban. Baloldalt János apostol a vörös ruhában, ő is azonosítható, és a két idős ember, Jézus feje fölött Arimateai József, akit általában ő szakállal szoktak ábrázolni, ő Sadduceus volt, jobb oldalt pedig a farizeus Nikodémus, akit szintén idős embernek gazdag öltözékben szoktak ábrázolni a középkorban. Ez a hagyomány meg is maradt, és Botticelli is például így ábrázolja a 15.-16. század fordulóján idős emberek, akik ott vannak, az elalélt Mária, az idő, a fiatal János apostol, aki Máriát fogja a kezében, és itt jobb oldalt egy idős ember, és bal oldalt a két, tehát jobb oldalt József, bal oldalt Nikodémus. Vagy ugyanezt látjuk Raffaello Santinak a keresztlevételén. Általában itt ki lehet következtetni, a fiatal ember az János apostol, az asszonyok és ha idős emberek vannak közel Jézushoz, itt is a két idős ember Jézustól balra-jobbra a feje mögött Nikodémus és Arimateai József. Budapesten itt a Szépművészeti Múzeumban lehet megnézni idősebb Lukács Cranachnak a képét, ahol úgy emeli ki a két főembert, és köztük Nikodémust, hogy fönt tanakodnak egymás között. Ugye a temetés részleteit beszélik meg, ugye Pilátustól kérték el a jogot, vásároltak sírkamrát, és így temették el Jézust saját költségükön. Guido Reni barokk ábrázolása, amikor közvetlenül a keresztfáról veszik le Jézust, a barokk nagyon szereti ezt a bemutatást, akkor hol eltűnik Nikodémus, mert itt például nem látjuk, hol, mint Rubensnél az idősebb emberek között sejthetjük, ott bal oldalt látunk kaftánosan egy idős embert, jobb oldalt itt előtérben ez kétségben vonhatatlanul János apostol. A barokk egyébként döbbenetes fiziológiai módon ábrázolja ezt a részletet, ahogy Jézus teste mint egy aláhanyatlik, mint egy tetem, amelyben már semmiféle élet nincsen. Tehát Jézus teljesen a halál fogságába kerül 3 napig. Ugyanez Rembrandt részkarcán, a római századossal itt baloldalt nagyon megvilágítja őt a fény, hiszen miért is van ez a Rembrandti fény, mert a római százados azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt, és aztán az idős emberek, akik segítkeznek, Rembrandt ezt meg is festi, most más elrendezésben, de ugyanitt a római százados, és háttérben a két főember, Nikodémus és Arimateai József baloldalt látjuk, azt szinte a homályból kibontakozni a testüket. Aztán, ha valaki eljön a nyári táborainkba, törökkoppányi táborra gondolok, akkor ott mindig elvisszük a kedves táborozókat a Somogy megyei Zala faluba, ahol a Zicsi emlékházban megnézzük ezt a képet teljes életnagyságában, ott függés előtte egy pár percet eltöltünk. Zicsi Mihály körülbelül 21 néhány éves korában festette ezt a 40-es, múlt század 40-es éveiben. Óriási rajztehetség volt, és a színhatásokkal is jól tudott bánni, de azért mutatom be most, mert egy óriási hagyomány is állt mögötte, tehát nem Zicsi kitalálása, hogy így festi meg a jelenetet. Baloldalt ugye a 3 Mária, az édesanya Mária Magdolna és a Betániai Mária, aki egy és ugyanaz a Bibliában, de mondom a középkor ketté osztotta őket. Jobb oldalt János apostol nem csak vörös, hanem zöld ruhában is. és háttérben, vagyis Jézus feje fölött József, és a Jézus feje alatt viszont Nikodémus, fönn pedig egy szolga segédkezik, tehát Nikodémus itt is Zicsi ábrázolásán is rajta van. Aztán, ha az esztergomi keresztény múzeumban megyünk el, Panetti 17. századi olasz barokk festőnek, láthatjuk ezt egy nagyon ritka kép, amikor Jézus csak a két főember társaságában, tehát jobb oldalt József, bal oldalt Nikodémus társaságában láthatjuk a halott Jézust, hogy leveszik a keresztről. A sírbatételnél is ábrázolják, mint például Dürer 1512-es metszete, a két idős embert. De az biztos, hogy Dürernek ez az életművének egyik csúcsa, nagyon kevéssé ismerik, sajnos pedig nem azért, mert most bibliai előadáson vagyunk, vagy én bibliai témát akarok mindenáron életmű csúcsnak feltüntetni, de ha megnézzük ezt a Dürer keresztlevételt, és látjuk azt, hogy mindenki mennyire szomorú és megadja magát a jelenetnek, hogy Jézus meghalt, de a tekintetünk ott a jobb oldalon álló emberre téved, menjünk csak hozzá közelebb. Igen, ő Nikodémus. Ugye 100 font nárdust hoz, tehát egy viszonylag nagyobb mennyiséget, azért van a jobb hónaljában ez, de nem is ez a hangsúly, hanem még közelebb menjünk. Itt az arcon van a hangsúly. Ez a művészettörténet egyik legnagyobb teli találata, amit ember valaha festett. Nikodémus nem akkor értette meg, hogy miről beszél Jézus, amikor ének idején beszélgetett vele. De ez a beszélgetés maradandó volt az életében. Ez a beszélgetés visszatért benne, és amikor Jézus, amire célzott, beteljesült, akkor Nikodémusnak is felnyílott a szeme. Ez egy megvilágosodott ember tekintete. Gyönyörű az a szem, az a bal szem. Egy őszinte gyermeki tekintet, a megtért, az újjászületett ember tekintete. Gyönyörű a hálára nyíló száj, mert erre a kettőre helyezte Dürer a hangsúlyt különben. Hát idős ember, rovátkált arcú, ott van az évek nyoma, de Nikodémus a beszélgetés és az átélt tapasztalatok hatására mindent megértett. Ő megtért ember lett, ő újjászületett ember lett. És aztán ez a sír, ahova Jézust eltemetik. Ma is a Golgota közelében lehet ott fotózni, én is egy kint járt magyar embertől kaptam ezt, aki hát ott Jeruzsálembe körbenézett, és a Golgota közelében is nagyon sok sír van. Aztán Jézus feltámadása, Rembrandt műhelyéből származó alkotása 17. századi Hollandiából, ahogy az angyal elhengeríti a követ, hogy Jézus kijön a sír fogságából, Dürer 1512-es metszete, a győzelmi jellel, a kereszt jelével, hiszen az nem a vereség jele, hanem a bűn fölötti győzelem jele, hogy soha nem tett Jézus rosszat. Aztán Grünewaldnak hatalmas színhatásai van, valóban egy nagyon modern és expresszionista jellegű alkotása a 16. század elejér, ugye Jézust egy hatalmas nagy szín glóriába fogja, hogy kijön a sírból. És ez a Jézus, aki Tamással beszél itt a felházban. Rembrandt fiatalkori olajfestménye, még egy kicsi az olaszos hatással, elég élénk színkezelés, és elég erőteljes, dramatizált bemutatás, mármint ha a jobboldali Tamást nézzük, a visszahőkölését, a kéz tartását, a tanítványoknak is a felpattanását, kíváncsiságát, másoknak az elalvását, szóval különböző emberi viszonyulásokat vonultat itt fel Rembrandt. A sötét, barnás, szürke háttértónus már jellegzetes a fiatal 20 éves Rembrandt ecsetkezelésére is, és itt is a fény már, ha bár egy kicsit még olaszos a fény, mert ez egy kicsit irányított fény, nem az az igazi Rembrandti fény, de érezzük, hogy nem csak egy kívülről egy ilyen fumátó fény, hanem azért van bizonyos fajta belső tartalma, és éppen Jézus a sebének az emlékhelyére mutat, hiszen nyilván Jézus, amikor feltámadt, nem sebesülten támadt fel, hanem csak egy emlékhely van Jézus testén, de Jézus arra mutat, és most mondja azt Tamásnak, hogy ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Ez az olaszos hatás különben Rembrandtot ekkor nyomon kíséri a fellépésekor. Befejezésül ezt a képét hadd mutassam be, ez Jézusnak a mennybe menetele az előbb idézett történet után nem sokkal. Itt is ezek az angyalok, ezek a kis puttó ábrázolások a későbbi Rembrandtra már egyáltalán nem lesznek jellemzőek, de ahogy később Johann Sebastian Bach eltanult olasz mesterektől egyet s mást, Rembrandt is az olasz mesterektől sok mindent eltanult, később azonban ezektől megtisztulva a maga útját követte. A következő alkalommal már helyet kellett adnunk a Péter ábrázolásoknak, azért így röviden kerekítettem le a ma esti témánkat. Köszönöm szépen a figyelmet, és viszontlátásra akkor 2 hét múlva.